Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Évről évre csökken azoknak a száma, akik papíralapon készítik el és adják be személyi jövedelemadó bevallásukat az adóhivatalhoz. Az elektronikus úton intézhető megoldások nem csak népszerűek, hanem a magyar adópolitika legfontosabb célkitűzésének megfelelően tovább egyszerűsítik az adórendszert és csökkentik az adminisztrációs terheket, állapította meg a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Közleményében Tállai András emlékeztetett arra, hogy már 8. éve jelent könnyebbséget a több mint 5,6 millió adózónak, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készíti el számukra az adóbevallás tervezetet, azaz az ESZJ-t, ami akár okostelefonról vagy tabletről is megnézhető. A legfrissebb adatok szerint elektronikusan idén 4,9 millió SZIA bevallás érkezett be, papíralapon pedig csak nem 232 ezer. Azaz az összes bevallás száma 5,1 millió. Közülük majdnem 573 ezer egyéni vállalkozó, mintegy 199 ezer őstermelő és csak nem 20 ezer áfás magánszemély elektronikus SZIA bevallást adott be. Papíron 962 egyéni vállalkozó, csak nem 23 őstermelő, és mindössze 61 áfás magánszemély adott be SZIA bevallást. Megkezdődött egy békepárti erjedés, és ha Európa nem hagy fel háborúpárti álláspontjával, magára marad ebben a háborúban, hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor zárónapján. A miniszterelnök az orosz-ukrán háború során kialakult helyzetet a szabadtéri színpad előtt összegyűlt hallgatóság előtt elemezve úgy értékelte. Világrendszerváltozás jön. Ázsia lesz a világ meghatározó központja, ezért szükség van egy magyar nagy stratégiára, amelynek első, nyers változata már elkészült. Előadás elején beszámolt arról, hogy pénteken román partnerével folytatott megbeszélést Bukarestben. Haladunk, összegezte Orbán Viktor, Románia ma már Magyarország harmadik legfontosabb gazdasági partnere. A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok újabb és újabb rekordokat futnak. A Nézőpont intézet vezetője szerint Orbán Viktor a világban bekövetkező rendszerváltás kapcsán követendő magyar nemzeti stratégia legfontosabb elemeit ismertette, amely szerint ez az úgynevezett világrendszerváltás nem veszélyt, hanem esélyt nyújt a legtöbb ország, így Magyarország számára is. Mráz Ágoston Sámuel az M1 aktuális csatorna műsorában szombaton a kormányfő Tusnádfürdői beszédére reagálva elmondta: ha valaki lehetőségként tekint erre, akkor önálló politikát folytat, amellyel a saját nemzetállamát sikeressé teheti. Aki viszont fél tőle, az egy másik országban próbál vélt vagy valós támogatót találni. A Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Tisza párt bírálta Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor zárónapján tartott előadását, mert szerintük az nem a magyar emberekről szólt, a Jobbik pedig a gyermekek után járó családi adókedvezmény évenkénti emelését szorgalmazta. Derül ki a pártoknak a távirati irodához eljuttatott közleményéből. A DK szerint a kormányfő politikája nem építi, hanem elveszíti Magyarországot és veszélyezteti a magyar embereket. Az MSZP azt kifogásolta, hogy a miniszterelnök nem beszélt a kormány elhibázott gazdaságpolitikájáról, a Kínától felvett 1 milliárd eurónyi hitelről, a magas inflációról és a magas államadósságról. A Tisza párt szerint a kormányfő beszéde egy Budapest központú világpolitikáról és nem a magyar emberek problémáiról szólt. A Jobbik azt írta, helyesnek tartják, hogy a miniszterelnök 2025-től megduplázná a gyerekek után járó családi adókedvezményt. Szerintük a valódi megoldás ugyanakkor az lenne, ha az adókedvezmény évenként legalább az előző évi inflációnak megfelelő mértékben emelkedne. Hozzátették, erre vonatkozóan javaslatot nyújtanak be az országgyűlésnek. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozott hidegfronti felhőzet érkezik, s halad délkelet felé, de ennek ellenére is összességében sok napsütés várható. Záporzivatar inkább csak kevés helyen, kissé nagyobb eséllyel a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északi középhegységben fordulhat elő. Az érkező hidegfront mentén átmenetileg többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szél. A hőmérséklet napközben 31 és 38 fok között várható, délután északnyugat felől elkezd csökkenni a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban táborokba látogatunk el. Először a Sarudi Huculudvar lovastáborának mindennapjaiba tekintünk be, majd Tiszanánára megyünk, ahol a könyvtár szervezésében tartanak foglalkozásokat a gyerekeknek. A Sarudi táborban a mozgásé és az élményszerzésé a főszerep, és ennek érdekében mindent megtesznek a szervezők. Nagy Róbert a Huculudvar lovastáborát vezeti, és álláspontja szerint minél élvezetesebb, tartalmasabb programmal kötik le a gyerekek figyelmét, annál kevésbé van szükségük az okostelefonokra is.
Elindultak itt a táborok Sarudon is, már egy jó ideje mennek, több turnusban vannak. Mivel várják itt az érdeklődő gyerekeket? Vannak-e visszatérő gyerekek? Mit csinálnak a táborokban?
Igazából véve az egy éve elvetett magvak, azok most kezdenek szárba szökkenni, tehát tavaly képítettünk egy ilyen stabil alapot, általában azok a gyerekek jönnek már nagy százalékban, akik tavaly itt jól érezték magukat. Nagyon nagy előnyünk, hogy nem csak a klasszikus lovasoktatással tudunk foglalkozni, hanem ugye itt van ez a tökéletes vízpart, rengeteg olyan vizes programot tudunk kombinálni a szituációban, a klasszikus lovastábortól teljesen el tudunk térni. Nagyon kemény munka folyik a lovardában, és nem a klasszikus módon vezetjük le a sztorikat, hogy bent ilyen kézműveskedés meg egyebek, hanem itt a vízparttal folyamatosan kompenzáljuk őket. Ennek már az eredmény ott van egyébként, hogy szerdán a gyerekek elég fáradt állapotba kerülnek, hál' Istennek itt eltávolodnak az internettől is teljesen, tehát nem is érdekli őket sem, ők pihennek, épp könyvet szeretnének olvasni, azt mondták, hogy nem hoztak könyvet, ez csodálatos élmény ez meg ebben a mai világban. Úgyhogy a lovardában megy a klasszikus oktatás, most már egy szintet léptünk, tehát akiket már tavaly óta tanítok, itt most már ilyen nagyon komoly dolgokat tudnak megcsinálni lovon, és ezt tovább fogjuk folytatni ezt a munkát. Úgyhogy voltizsálás, illetve klasszikus alapoktatás zajlik, innoválva gyakorlatilag. Ezeket a programokat pedig nagyon jól tudjuk oldani, nagyon jól tudnak regenerálódni itt a vízparton. Hát, ugye, ami itt infrastruktúra van, ezt mi kimaxoljuk gyakorlatilag, 110%-ra húzzuk ki, úgyhogy épp most szapolnak a gyerekek, illetve csapatépítést tanulnak, hogy négyen hogy tudnak megmaradni a hátán, úgyhogy ne boruljanak föl, de például a délutáni programunk, elmegyünk ide a szomszéd Poroszlóra, az ökocentrumba, ott egy picit belassulhatnak, ott is ott találkoznak a biológiával, az élővilággal, kicsit megismerik az itt élő ősoros magyar állatokat, halfajokat. Úgyhogy így kombináljuk az adottságokat, megpróbáljuk kihasználni maximum. Tegnap este palacsinta sütő parti volt, tegnap előtt megalkottuk a méltán híres sarudi bográcsos tejbegrészt, úgyhogy maximálisan kihozunk mindent a sztoriból, de nyilván a prior, a lovasoktatás, de nem már ezen a hagyományos úton, hanem egy picit így innoválva van a történet.
Azok, akik ide érkeznek a táborba, gyerekek, nekik van valamilyen tudásuk a lovaglás terén, vagy egyébként teljesen nulla szinten
minden, minden gyermeknek önálló oktatást. Minden gyereket másképp kell fejleszteni. Most ebben a táborban például ott van bent a kisfiú, aki csak azért jött el, tavaly már a kis húga itt volt, és annyira jól érezte magát, hogy most a fiú is el szeretett volna jönni, első nap közölte apuka, de őt nem kell, hogy tanítsam lovagolni, mert ő nem azért szeretne itt lenni. Úgyhogy most ígértem meg, hogy az idén még jön még egyszer. Annyira jól érzi magát. Vele éppen délután majd fakardot fogunk faragni egyébként este, mert vannak más ilyen pihentető egyéb gyakorlatok, amiket érdemes így. Meg nagyon hatékonyan lehet őket nevelni ezekkel a feladatokkal.
Meddig tart a tábornak egy-egy turnusa? Egy hétig?
Hétfőtől péntekig. Létezik bentalvós, illetve most már ezen is egy picit változtattunk, mert ott már egy turnusunk, amit én úgy hívtam, hogy bölcsi, már ilyen 4,5 éves kortól, ami nem a klasszikus bölcsidei kor, de 4,5 éves kortól ilyen napközis rendszerben is tudunk biztosítani időpontokat. Úgyhogy hát nyilván minden korosztálynak a megfelelő képzési programot. Amikor ilyen 4,5 és 7 éves korosztály van, akkor inkább a póni van a fókuszban, a lóápolás, a lószoktatás, más jellegű kézműves programok vannak. Az egésznek más a tematikája. Amikor ilyen 10 éves körüli gyermekek vannak, már képzettebb lovasok. Hangsúlyozom, hogy ők már tavaly is itt voltak, ott már van mire építeni. Akkor jönnek kicsit nehezebb feladatok. Tegnap például a lóhátán vállon, ez hasonló a fejenálláshoz, ezt gyakorolták a gyerekek a lovardában. Ami kicsit ilyen extrém történet itt Magyarországon, mert a voltizsálás méltatlanul el van, illetve a lovas torna nincs megfelelően menedzselve, ezek sincsenek megfelelően menedzselve, és egy nagyon klassz sport, nagyon fejlesztő őket, most zajlik egyébként az Európa-bajnokság, ott gyakorlatilag egy lovon 3-4 emberke ilyen lovas torna gyakorlatokat végez, és hát nagyon komoly fejlesztő hatása van, mozgáskoordinációra, minden egyensúlyra, fegyelemre, mindenre hat.
Akartam is kérdezni, hogy klasszikusan maga a lovasoktatásnak mik az előnyei, mert hogy egyébként ugye nagyon jót tesz a gyerekeknek.
Hát jellemformáló hatása van, tanítja a gyermeket úgy viszonyulni, a ló egy növényevő állat, egy menekülő állat, és megtanítja a gyermeket ebben a helyzetben közlekedni, kommunikálni, hogy hogyan kell viselkedjünk egy más típusú élőlénnyel, mint mi vagyunk. Hogy elkerülje a gyerek a direkt, agresszív mozgásokat, egyébként, mert a ló ezeket nem szereti. De a mozgáskoordinációra nagyon jó hatással van. Önbizalmat fejleszt, illetve önbizalmat idézőjelben le is tör. Még azt szoktam mondani, van olyan gyerek, akit támogatni kell, hogy legyen önbizalma, de létezik az a 10 éves gyerek, akinek le kell törni a szarvait, mert hogy akkor veszélyes helyzetbe kerül. És a ló pedig nem úgy működik, mint anya meg apa, hogy boci szemekkel nézünk, és el fogja a hibáinkat nézni, sajnos, ha rossz helyen állunk, akkor rálép a lábunkra. És akkor a gyermek megtanulja, hogy van ez a szabály, hogy ne tegyem oda a lábam. De mindezt ilyen játékosan csináljuk az egészet, tehát nagyon jó hatással vannak egyébként. Most például lehet őket látni ott bent, most már egész jól megmaradnak együtt azon a szappon.
Csapatépítő.
Csapatépítő. Tehát, hogy most már negyediknek kéne még felállni, aki egyébként egy hiperaktív kislá, és mindjárt le fogja őket borítani direkt, láthatólag.
Említette, hogy fontos része ez is a tábornak, hogy valahogy ezeket az okos készülékeket egy kicsit kiiktassák az életükből, vagy teljesen. Mennyire gyorsan reagálnak arra a gyerekek, hogy nincs náluk ez az eszköz? Mivel akarják ők ezt pótolni?
Én úgy gondolom, hogyha megfelelő színvonalon próbálja az ember a programokat megszervezni, és ráigazítja a csoportra, akkor nem is igénylik ezeket a dolgokat. De én egyébként nem... Tehát én azt gondolom, hogy egy egészséges egyensúly kell ezeknek az eszközöknek a használatában. Viszont az okostelefon, a számítógép, tehát ez egy hasznos dolog. Arra kell őket megtanítani, hogy hasznos dolgokra használják. És csak akkor, amikor ne unaloműzésre, ne arra használja a gyerek, hogyha nem tudja kitölteni a szabad idejét, akkor lapozgatja. Nagyon érdekes megfigyelés egyébként, amikor átmegyünk ide a Poroszlóra, az okocentrumba, hogy már gyakorlatilag úgy nézik meg az információkat, ahogy lapozgatnak. Baromi gyorsan megnézi, hogy itt egy béka, 3 másodperc, és már megy tovább, mert annyi élmény van csak benne, mint ahogy az interneten sodródnak. Úgyhogy én nem ítélem el egyébként az internetet, csak megpróbálok annyi más jellegű programot biztosítani, hogy föl sem merüljön az internet. Tehát itt az internet olyan esetekben szokott felmerülni, hogy találunk egy idegen kifejezést, és akkor megkeresik rajta. Én ez az oktatási célokra is nagyon jó, tehát én attól azért tartózkodnék, hogy azt mondjam, hogy ezek nem hasznos dolgok, csak nem hasznos módon használjuk.
Ezeket a külön foglalkozásokat hogyan építik föl egy-egy héten? Hogyan alakul egy-egy nap?
Most elmondom, hogy egy napunkat az elég extrém lesz. Tehát nálunk úgy indul a nap, hogy 7:30-kor megfújom a trombitámat, mert egy kürtel szoktam őket hívni. Hát ugye régen volt egy gyakorlat, hogy ott kopogtam az ablakot.
Ez
az ittalvos tábor. Az a gyülekezésnek a jele. Úgyhogy felülünk a kerékpár, és a Varsából lekerékpározunk ide. Akkor gyakorlatilag már ugye egy kicsit bemelegítenek ilyenkor. Megreggelizünk, aztán ugye minden napnak van más a tematikája, attól, milyen az időjárás, hol tartunk az oktatási programban. Tehát az elején sokkal több fizikai feladatot kapnak, most már ilyen pihentető jellegű dolgok vannak. Ma például, mivel a hét második felében vagyunk, itt inkább ilyen pihentetős lesz a nap. Akkor lejöttünk, egy pici ugrálóvár, vagy egy pici más jellegű mozgás, 10 órakor visszamegyünk, 10-től 12-ig lovasoktatás, 12-kor felülünk a kerékpárra, ismét lejövünk, délután 1-től, ebéd után 1-től 3-ig különböző vizes programok, csónakázás, vízibiciklé, alpaglide, bármi más, ők döntik el egyébként, tehát én mindig vázolom, hogy mi a helyzet, és engedem, hogy szabadon, közösen döntsék el, hogy mit szeretnének. Akkor egyességre jutnak, akkor ezt véghez visszük, és 15-től vissza kerékpározunk, 15-től 18-ig ismét lovaglás, aztán lejövünk, megvacsorázunk, ismét vízi programok, aztán este 8 órakor jön a palacsintasütés. 9:30-kor még német mesemondó versenyt szoktunk általában szervezni. Most nagyon érdekes volt egyébként ez a megtapasztalás. A két Németországban született magyar kislány, de ők inkább már a német nyelvet beszélik. És kíváncsi voltam, hogy a többek között a lányom, aki 4 éve tanul már németül, hogyha felolvas egy mesét, hogy értik-e a gyerekek. A Németországban élő anyanyelvi szinten beszélő gyerekek nem értették, hogy mit olvas. Ez sajnos a közoktatásnak is egy kritikája részemről. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes megtapasztalás volt. A két német kislány volt, német-magyar kislány volt a zsűri, a többiek pedig mindenki felolvasott egy mesét. Hát nagyon vicces volt egyébként, mert tehát végig nevették a német kislányok.
Miért fontos ön szerint a gyerekeknek ez a különböző mozgásforma, amit ugye egy-egy nap megtesznek?
Hát változatos legyen, hogy ne unjanak bele. Én azt tapasztaltam, hogy a táborok nagy százaléka elég egysíkú. Eléggé ilyen alibire megy a történet. Van egy ilyen örökölt tematikája, akkor reggel futószárazunk, akkor stb. Szerdán majd mindig, nem tudom, rajzolnak a gyerekek délután. Hát szerintem ettől azért összetettebben kell ezeket kezelni. Egyrészt, hogy a csoportot kell mérni, hogy hol tartanak, és nekik kell megfelelő lehetőségeket biztosítani, illetve hagyni kell őket dönteni. Tehát én soha nem határozom meg a következő napra, hogy még holnap ezt fogjuk tenni, hiszen fölösleges van, egy csomó lehetőségünk van itt. Földobom nekik a labdát, ők meg leütik. És akkor egyetértésben mi nagyon jól vannak. Hiába szeretnék én most nekik más programot csinálni, ők itt érzik a legjobban magukat. Hagyni kell nekik a szabadságot, meg kell hagyni, és akkor szerintem itt tök jó. Jól értelmezett szabadságot, mert nagyon komoly szabályok vannak egyébként.
Amiket ők betartanak egyébként?
Kötelező. Hát a ló azért egy életveszélyes állat tud lenni. A lovaglásnak van szabályzata, van egy viselkedési normája, kötelezettség van mindenkinek. Nálunk a klasszikus lovarda szabály szerint, ha például kimész egy lovas túrára, akkor mindig a leggyengébbhez kell alkalmazkodni. Mindig a leggyengébbet nézzük, és ahhoz kell ez a kerékpározásnál is. Egyébként megfigyelhető, amikor közlekednek a faluban, hogy egyedül egy csoporton, aki kulturáltan tud közlekedni, mert általában magyar ember ilyen hordamódra közlekedik, tehát ilyen hárman, négyen egymás mellett zenét hallgatva, hangoskodva, ezek a gyermekek meg tudnak ilyen egyenes vonalon, tudnak irányjelzőzni, kobak van rajtuk, úgyhogy ilyen érdekes. Jó, nagyon jó hatással van egyébként a gyerekekre.
Meddig lesznek még ilyen táborok idén?
A nyarat ki szeretnénk maxolni, és aztán pedig szinkronban az oktatási rendel, tehát a tanszünetekkel, a hosszú hétvégékkel szinkronban. Szeretnénk minél több ilyen apróbb tábort is egyébként, úgyhogy van még rengeteg ilyen dolog, amit ki kéne maxolni. Most egyelőre ebből hozzuk ki a maximumot.
Lehet még jelentkezni a nyári táborokra? Hát van még hely?
Hát azért oda kell figyelni, mert hál' Istennek azért elég jól működik az internet, meg jól működnek ezek a kommunikációs csatornák, úgyhogy nálunk alapelve egyébként, hogy ilyen 15 fős táborokat nem indítunk, lovas táborokat, mert nem lehet a gyerkőcökkel minőségben dolgozni, ezért aztán van egy optimális létszám, nyilván ne két gyerek legyen, de 18 sem, úgyhogy elég gyorsan betelnek a táborok, úgy érdemes minél hamarabb jelentkezni, aki esetleg ilyenben gondolkodik.
Hogyan lehet jelentkezni?
Az interneten meg lehet találni az élményfalut, a Huculudvart, gyakorlatilag be kell regisztrálni, ott minden feltétel, illetve minden lehetőség megvan, hogy az ember tudjon digitális formában tájékozódni, de van telefonos kontakt, hogyha valaki esetleg személyesen szeretné ezt átbeszélni, de mindenképp azt javaslom, hogy interneten meg kell keresni a programot.
Tiszanánán nagy segítséget jelent a szülőknek, hogy igen kedvezményes áron szerveznek helyben tábort a gyerekeknek, ami nem csak az idő eltöltését jelenti, hiszen a könyvtár dolgozói és az önkéntesek igyekeznek minél kreatívabb foglalkoztatókkal lekötni a gyerekek figyelmét. Lázár Tünde, a könyvtár vezetője büszke rá, hogy nem csak a kisebbek, de a nagyobb gyerekek is visszatérnek.
Javában zajlanak itt Tiszanánán is a táborok, amiket nagyon sokan kedvelnek, és nagyon sokan érkeznek ide a táborba. Miért kedvelik ennyire? Mit kapnak itt a gyerekek?
Valóban nagyon nagy az érdeklődés mindig a táborra. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy a dolgozó szülők nem tudják hová tenni a gyermekeiket. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy probléma. Nyilván a könyvtár nem tud hétről hétre, tehát 10 héten keresztül táborozni, de megteszünk mindent, hogyha egy pici szabadidőnk van, akkor rögtön meghirdetjük a tábort. Az, hogy miért szeretnek ide járni, szerintem ez egy nagyon jó hely. Állatbarát könyvtár lettünk január 1-én, és ezek a táborok most az állatokról szólnak. Úgy szoktam fogalmazni, hogy állati jó programokkal készülünk minden héten. Fókuszban vannak az állatok, azok a könyvek, amelyek a felelős állattartással foglalkoznak, természetvédelemmel, és minden ilyen jellegű könyveket felhasználunk, illetve e köré építjük a programjainkat.
Miből áll egy-egy napja a tábornak, és hogyan épültek fel a tematikái, vagy ugyanaz az egész turnus alatt, az egész nyár alatt?
Nem, mindig változik. Mi nagyon szeretjük az adhok dolgokat. Most az időjáráshoz alkalmazkodtunk. Amikor 40 fok volt, akkor nem mentünk ki a gyerekekkel. Van egy kis elektromos kis vonatunk, amire mindig fölülünk, és akkor körbejárjuk a települést, megszámoljuk a gólyafészkeket, kimegyünk a tehenészeti telepre, nyilván minden pillanatban az állatokra fókuszálunk, de amikor nagyon nagy meleg van, akkor pedig itt kézműves foglalkozásokkal mulatjuk az időt, illetve olyan meséket dolgozunk fel, amely az állatokról szólnak. És hogy hogyan is zajlik egy napunk, megérkeznek reggel a gyerekek, az első, hogy megkérdezem tőlük, hogy hogyan aludtak és hogy érzik magukat, minden nap ezzel indítunk, illetve utána átmozgatjuk egy kicsit őket. Most rákattantunk az örömtáncra. Ezek az apró mozdulatok, ezek az egymást követő mozdulatsoroknak a megtanulása nem nagy kihívás a gyerekek számára, meg a mi számunkra sem, és különböző zenéket találunk ki, és a zenékre mozgunk, egy kicsit táncolunk, egy kicsit megmozgatjuk őket. Délelőtt általában meseolvasás, vagy a mesefeldolgozás, illetve a kézműves foglalkozások, amelyek nagyon tetszenek a gyerekeknek, de az egészség megőrzéséről is mindig beszélgetünk. Ugye Vöröskeresztes önkéntesként behozom ezt a vonalat is a táborba, és hát nagy örömünkre vannak olyan olvasók, akik állatokkal érkeznek. Nagyon jó, amikor egy-egy kutya vagy macska feltűnik a könyvtárba. Nekem például egy kakasom van, őt is nagy szeretettel szoktam itt megforgatni, és nagyon szeretik a gyerekek. De most, ami nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy a könyvtár homlokzatán található 56-os emléktábla alatti koszorúba beleköltöztek a madarak, és már végigkövettük a szürke légykapó családnak az életét, és ma reggelre kikeltek az újabb kis pejhiték, annyira édes kis fiókák születtek, úgyhogy ma már készítjük az újabb videót, 3 kis fióka kelt ki megint a fészekből. Azt gondolom, hogy ezt látni kell a gyerekeknek, tudni kell, hogy hogyan kell a kismadarakra vigyázni, milyen jelentőségük van, miért is vannak itt, miért ilyen óriási most az állatoknak a szaporodása, benne az udvarban is, kinn a könyvtár előtt, nagyon sok molnár fecskénk van, és hát a gólyák azok, amelyek az életünk részei, vannak gólyás foglalkozások, a jövő héten pedig újraindul a tábor, megint egy hét turnus lesz, akkor pedig a méhecskékre fogunk majd összpontosítani.
Hogyan alakul majd akkor a jövő heti tábor, hiszen a méhecskék nagyon különlegesek és nagyon fontosak a földi életben?
Igen, olyan kézműves foglalkozásokkal és olyan mesékkel készülünk, amely feldolgozza azt, hogy hogyan is és miként is dolgoznak ezek a méhecskék, és hogyan jön létre a méz. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy bemegyünk a boltba, leemeljük a polcról az üvegeket, és akkor az úgy ennyi. Hát egy nagyon hosszú folyamat vezet ahhoz, hogy az üvegbe kerüljenek, és hogy utána tudjunk enni. Mézes reggelit tervezünk szinte minden délelőtre, majd a méz felhasználásával mézes kalácsokat készítünk, ezeknek a díszítését fogjuk elsajátítani és megmutatni a gyerekeknek. Ugye van egy kis konyhánk, és akkor itt minden is elkészíthető. Nagyon szeretnek gyúrni, nagyon szeretik kiszúrni ezeket az alapanyagokat. Megsütjük, és utána természetesen meg is esszük. Különböző mézes sütemények receptjét is meg fogjuk mutatni a gyerekeknek, olyan recepteket, amelyeket nem kell sütni, csak össze kell gyúrni, amelyeket akár ők is elkészíthetnek otthon. Nagyon szeretik ezeket a konyhai, gasztronómiai foglalkozásokat, és vannak különböző kisfilmek a méhek életéről, ezt természetesen bemutatjuk nekik. Nagyon jól le van vezetve, hogy hogyan születnek, és akkor hogyan cseperednek a méhecskék, kiből válik, ki lesz az anyaméh. És például a méh királynőről is szoktunk egy mesét feldolgozni, és akkor utána is szoktuk ezt a mesét játszani.
Tehát valahogy mindig kapcsolódunk a könyvekhez, és akkor itt van végig a könyvtárban az összes program?
Itt is van, természetesen az udvaron is különböző versenyekkel készülünk, játékos programokkal, és hát kimegyünk Dínyéshátra, a szabadtéri strandunkra, egy kicsit fürödni is, ott is vannak különböző lehetőségek, tehát lehet élősakkozni, lehet homokfocizni, ott is van egy játszótér, kicsit fürödni is fogunk, és az ottani állatvilágot is szeretnénk megmutatni a gyerekeknek.
Visszatérő gyerekek, táborozó gyerekek vannak itt a táborban? Vagy egyébként vannak újak is, kisebbek is? Hány éves kortól lehet jönni?
Igen, visszatérőek is vannak. A múlt hét az úgy alakult, hogy alsó tagozatos gyerekek voltak, sőt, olyanok, akik mostban laktak el óvodából, és képzeld el, hogy jöttek 7.-8. lányok, hogy tudjuk, hogy mi nagyok vagyunk, de jöhetünk-e, és nagyon-nagyon jó volt, mert például, amikor karkötőket készítettek a gyerekek ezekből a kis gumikból, akkor a nagy lányok megmutatták nekik, hogy hogyan kell, és akkor nem nekünk kellett, mi éppen mással is tudtunk foglalkozni, hanem ezek az önkéntes fiatal diákok segítettek a kézműves foglalkozások lebonyolításában. Ők is nagyon-nagyon jól érezték magukat, és jöttek az ő szüleik, hogy hát tudjuk, hogy a miénk jó nagyok, de jöhetnek a jövő héten. Én nagyon-nagyon örülök, hiszen ezekből a diákokból válnak önkéntes felnőtteké, és a könyvtárnak mindig szüksége van önkéntesekre. Nyári programok lebonyolításában, nyugdíjas rendezvényeknél, karácsonyi programoknál, úgyhogy ezekből a igazán aktív diákokból válnak a legjobb önkénteseink.
Mit gondolsz, hogy miért szeretnek ide vissza-visszajárni a gyerekek, a már a nagyobbak is?
Hát talán egy olyan milliót teremtünk. Bízunk bennük, szerintem értelmes feladatokkal bízzuk meg őket, és hát az ő ötleteikre is támaszkodok. Tehát nem csak az van, hogy amit én kitalálok, vagy én gondolom, hanem megkérdezem a véleményüket, és hát ők pedig nagyon szeretnek felelősségteljesen itt ténykedni itt a felnőttek között, vagy rájuk bízom a gyerekeket, hogy menjetek ki, és akkor nagyon-nagyon tetszik az origami, nagyon sokat szoktunk hajtogatni. Ugye a Korda Gyuri bácsi repterére szoktunk különböző versenyeket rendezni, amikor papírból, színes papírokból készítjük el a repülőket, de papírcsónak versenyt is szoktunk tartani, és ebben a gyerekek nagyon nagy segítségünkre vannak.
Általában hány gyerek van itt egyszerre?
Hát 20 és 30 között. Igen, igen. Van, amikor nyilván 15, de az első hét az nagyon kemény volt, a 27-en voltunk. Azért volt kemény, mert még akkor a szülők nem tudták hová tenni rögtön iskola után a gyerekeket. Aztán persze közbeszólt a bárányhimnő, úgyhogy a végére lecsökkentünk, de általában az a 20 és 30 közötti létszám az mindig megvan.
Hányan kell, hogy koordináljanak ennyi gyereket, hiszen azért őket tényleg irányítani, fegyelmezni, és amúgy lekötni kell leginkább.
Itt vannak a munkatársaim, akik hárman vannak, három diákmunkásunk van az idén. Itt vannak az 50 órás közösségi szolgálatos diákok, akik szintén nagyon jó fejek, és nagyon sokat tudnak segíteni, és az EGRI Egyetemről is itt van egy egyetemista hallgató, aki tölti a gyakorlatát.
Lesz még a jövő heti turnuson kívül egy másik tábori lehetőség, vagy most már ennyi volt idénre?
Még augusztusra is tervezünk, igen. Már írták a szülők, hogy akkor mondjam már meg, hogy hány hét lesz még a tábor. Nehéz most a gyerekeket. Ugye nem az van, mint régen, hogy a nagyszülők 55 éves korukba elmentek nyugdíjba. Most már azok, akik nyugdíjban vannak, még azok is dolgoznak mellette, és tényleg valóban nehéz, ezt látom az én lányoknál is, hogy ugye ők is dolgoznak mindketten, és akkor mint nagyszülőnek ott is helyt kell állni, és hát nyilván itt vannak az unokáim is a táborban.
Körvonalazódik-e már tematika az augusztusi táborokra?
Ó, hát arról még nem gondolkodtunk. Ki fog alakulni? Az is majd az állatok köré, de akkor majd megcélzünk egy másik állatot. Most biztos, hogy a méhecskéről fog szólni a hét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tiszatavi táborokba látogattunk el. Betekintettünk a sarudi lovastábor élményeibe és a tiszanánai Fekete István könyvtár által szervezett programokba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. Berecz Renátát hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai műsorunkban összeállítást hallanak Novák Blanka, Eszter Nők a Bibliában című írásának könyvbemutatójáról.
A Teremtés könyve első fejezet 27. verse azt mondja, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására. Az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Mi nők sokszor elgondolkodunk azon, hogy hogyan éljük meg a női mi voltunkat. Jó feleségek szeretnénk lenni, jó anyák szeretnénk lenni a gyerekeinknek, jó gyerekeik szeretnénk lenni a szüleinknek, és helyt szeretnénk állni a munkánkban. Biztos minden nőnek van valami vágya, hogy valamilyen karriert építsen, vagy csak a gondviselő terelgeti őt, és épít anélkül, hogy ő nagyon tervezné. Tehát a gondviselőnek valami szándéka van velünk. Jó magam, amikor elgondolkodtam azon, hogy minden helyzetben szeretnék jól helytállni, akkor megvettem egy csomó könyvet, amelyeket segítségül hívtam. Például a gyereknevelésbe segítségül hívtam azokat a könyveket, Ross Campbellnek a könyveit, hogy életre szóló ajándék, vagy gyermekekre hangolva, vagy olvastam a Hitvalló Szent Maximus sorait a szeretetről, vagy olvastam könyveket arról, hogy felesége kézikönyve, és még mondhatnák többet is, biztos a jelenlévők is hasonló helyzetben voltak, és aztán egyszer csak elkezdtem forgatni a Bibliát, és rájöttem, hogy számtalan üzenet van nekünk nőknek a Bibliában. Azért egyet hagy emeljek ki, ami azóta a kedvenc idézetemmé vált. Ez Péter első levelének 3. fejezete, ami így szól: asszonyok, ti fogadjátok el férjetek fennhatóságát, és engedelmeskedjetek nekik. Így még azokat a férjeket is megnyerhetitek Isten számára, akik Isten beszédének nem akarnak engedelmeskedni. Nem kell semmit sem mondanatok, az fogja őt meggyőzni, a férjeteket, ha látják, milyen tiszta és istenfélő életet éltek. Ne a frizurátokkal, arany ékszerekkel vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg tetszeni, szépnek látszani. A szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből. Mert ez a szépség örökké való, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette szépé a régi idők szent asszonyait. Azt tanultam tehát meg a Biblia forgatása közben, hogy figyeljünk a Teremtőre. Az ő szándéka szerint cselekedjünk minden élethelyzetben. Legyünk akár egy családban élő feleség, vagy egyedülálló nő, mindegy, hogy hol vagyunk, otthon vagy a munkában. És Novák Blanka könyve, és azért jöttünk most össze, hogy ő bemutassa nekünk azt a csodálatos könyvet, amit fiatal hölgyként, 22 éves hölgyként nagy bölcsességgel megírt. Ez a könyv útmutatást ad minden hölgynek. Sokunknak meg kellett élni évtizedeket ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy a legfőbb útmutató számunkra a Biblia. Novák Blanka 22 évesen már rájött erre, de nem csak, hogy rájött erre, hanem értőn és nagy bölcsességgel forgatja, használja, és mi több üzenetet is közvetít számunkra. De nem is akármilyen üzenetet, hanem azon túlmenően, hogy bibliai idézetekkel elmélyülést segít nekünk megvalósítani, még inspirál is bennünket arra, hogy figyeljünk magunkra, inspirál arra, hogy figyeljünk másokra, inspirál arra, hogy beteljesítsük a sorsunkat nőként, legyünk a munkában vagy otthon, feleségként vagy anyaként, de álljunk helyt. Kedves Blanka, szívből gratulálok neked ehhez a csodálatos könyvhöz, és nagyon örülök, hogy ebben a pillanatban itt lehetünk, és te magad mutatod ezt be, igazgatóasszonynak a segítségével. Nagyon kíváncsiak vagyunk minden részletre, minden gondolatra, arra, amiből most feltár számunkra a könyvön túl. Szívből gratulálok neked.
Köszönjük szépen rektorasszonynak a gondolatait, és mielőtt elkezdődne a könyv bemutatása és a beszélgetés, mindenki engedjen meg egyetlen egy gondolatot, amikor én is megkaptam ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek, és Blanka könyv bemutatójához hát valamilyen formában hozzájáruljak, akkor eszembe jutott, hogy egy ilyen fiatal ifjú hölgy, aki mennyire sikeres egyébként a tudományok terén, a biológiában, hozzányúl egy olyan témához, egy olyan szentíráshoz, ami egyáltalán nem divatos ma a fiatalok körében, sajnos. És ő vállalta azt, hogy mindenfajta trenddel, divattal szembe megy, és hűen fog egy olyan könyvet írni, egy olyan könyvről, ami azt gondolom, hogy mindenkinek a legjobb útmutató az életben, úgyhogy köszönjük szépen a te korosztályod nevében is, az én korosztályom nevében is, és ahogyan mondtam neki, kicsit átformálva a régi magyar közmondást, egy fecske is csinál nyarat. Most pedig következik a könyv bemutatóra Novák Blanka, íróként, illetve Légrádiné Kőházi Tímea, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatóasszonya.
Ez nagyon kitüntető szerep, mert én kicsi kora óta ismerem Blankát, Blanka gyakorlóiskolás volt, és ráadásul édesanyját, édesapját szintén gyerekkorom óta ismerem, úgyhogy nagyon közel áll hozzám Blanka. Én nagyon jól tudom azt, hogy ez egy igazán rendkívüli alkalom. Blanka gyakorlóiskolásként is már kiváló diák volt. Miután nyomon követtem a pályafutását, ugye azt megtudtam, hogy 7 éve végzel már kutatási tevékenységet a mikrobiológia és növényi kémia területén. Ugyanakkor munkásságát Blankának már díjazták a hazai ifjúsági tudományos és innovációs versenyen, illetve több nemzetközi megmérettetésen. Majd Magyarországot képviselted a Nobel-díjátadón a világ 25 fiatal kutatójának egyikeként. A Magyar Innovációs Szövetség kommunikációs felelőse vagy, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának kommunikációs vezetője, és még sorolhatnám azt a rengeteg tevékenységet, amit Blanka a mindennapjaiban végez. Fiatal kutatóként már ismerünk téged, és ahogy ugye rektorasszony is mondta, most írónőként köszöntünk itt. Számomra ez nagyon nagy öröm, és nagyon kíváncsi vagyok, hiszen megkaptam tőled már korábban ezt a könyvet, és miután elolvastam, bennem is nagyon sok mindent elindított, és nagyon sok minden elgondolkodtatásra késztetett. Mi motivált akkor, amikor megírtad ezt a könyvet? Mi volt a kiváltó gondolat, hogy bibliai témával foglalkozz fiatal kutató létedre?
Először is szeretettel üdvözlök mindenkit, és hálás vagyok rektorasszony bölcs, alázatra intő és inspiráló szavainak, illetve azért is hálás vagyok, hogy ilyen tematikához illő, gyönyörű mesteri helyszínen lehetünk. Köszönöm szépen igazgatóasszonynak a köszöntő beszédét, nagyon megérint a támogatása, és hogy a kérdésre válaszoljak, a hit és a tudomány tulajdonképpen nem egymást kizáró, hanem inkább kiegészítő fogalmak. Eszter könyve azért is különleges a Bibliában, mert képzeljék el, hogy nem hangzik el a szövegben Istennek, Jakvének a neve, hanem inkább a történet alakulásában Isten, mint egy nagy rendező, a színfalak mögött tevékenykedik. És én is, hogyha a mikroszkópommal vizsgálok egy növényi metszetet, vagy például gondolunk a hópelyheknek a geometriai szerkezetére, amire van egy külön osztályozás, azokban a matematikai pontossággal intelligensen megtervezett rendszerekben is kiábrázolódik Isten új lenyomata. És engem is, mint sok más kutatót a történelem során, a természetnek a vizsgálata közelebb visz Istenhez. De minden könyvnek van egy genezis története, és ennél a könyvnél is azonosítani lehet kritikus pontokat, amelyek meghatározóak voltak a kibontásában. Az egyik ilyen mérföldkő, hogy 9 éves voltam, amikor személyes döntés alapján úgy gondoltam, hogy Jézus Krisztus megváltómnak fogadom. Ugyanakkor még gyermeki hittel, de ráeszméltem arra, hogy a bűn, amit sokszor asszociálunk, ugye lopással, házasságtöréssel, az nem egy távoli fogalom, hanem a paradicsomban bekövetkezett történetnek a keserű hozománya, és engedjék meg, hogy megint egy kis tudományos hasonlattal éljek, minden ember szívében kódolva van. Azonban ennek a kórnak az átírására egyedül Krisztus kegyelme képes. Aztán a felvilágosodásomhoz hozzátett a meleg családi otthon és a szeretteim által képviselt értékek is, amik szinte iránytőként szolgáltak a viharos időszakokban is. És azt is mondhatom, hogy az evangélium megélése és a mindennapokban történő bemutatása női hozomány is a családban, és így illeszkedik a Nők a Bibliában című témához is, hiszen először keresztmamám, majd nagymamám, aztán pedig édesanyám vált hívővé. És utána következett a tinédzserkor, ami tudjuk, hogy mindenki számára egy turbulens időszakot képvisel, és a mai modern időkben könnyen letérülhet a keskeny útról a még szilárdabb morális alapokkal rendelkező egyén is. Csak meg kell nézni néhány reklámfilmet, manipulatív gyermekmeséket, és az én meglepetésemre akár még a Disney filmekben is felfedezhetünk kétértelműséget és szexuális indítatású motivációkat. De mégis megfogalmazódott a szívemben az, hogy szeretnék a nőknek bátorítást adni. És a könyv ikletését, vagy a könyv megírását a 2017 és 18 között működő Abigail, a Nő igazi értéke című blogon tapasztalt áldás iklete, amit édesanyámmal ketten írtunk. Abigail azért volt a névadó, mert ő volt a Bibliában az a női alak, aki Dávid királyt, a híres izraelita királyt megakadályozta a vérontásban. És az ő példája ma is inspirálhat minket, hogy mi is nőként a békesség nagykövetei lehetünk. A blogon széles tematikájú spektrumú posztokat olvashattak a nők, feliratkozásra kiküldött igetanulmányokból inspirálódhattak, több tematikában legyen a szingliség, identitás, keresés, testképzavar, irítség, ami éppen érintette őket, és számomra ez az időszak egy felkészítő periódust jelentett, hiszen nem csak az írásom javulhatott, hanem megismerkedtem jobban azokkal a kérdésekkel, amik a nőket, a női lelket foglalkoztatják.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Novák Blankát hallják, aki bemutatja Eszter, Nők a Bibliában című könyvét.
Miért éppen Esztert választottad a biblikus női alakok közül? Miért különleges az ő személye számodra?
Ezt egy fogalomcsokorral tudnám leírni, mégpedig a következőkkel. Morális állóképesség, alázatos bátorság és kiteljesedett szépség. De hát mit is értek ezen kulcsfogalmak alatt? Az első a morális állóképesség. Azt tudni kell, hogy Eszter árvalányból vált Perzsia uralkodó nőjévé, hiszen Ahasvéros király, vagy közismertebb nevén Szerxész, uralkodó női rangot adományozott a számára. A történet középpontja pedig Szúsza, a perzsa központ, ami híres volt pompájáról, gazdagságáról, de valljuk be, elferdült értékeiről is. Felfedezhető volt túlzott egoizmus, paráznaság, alkoholizmus, sőt, azt meg kell említeni, hogy az uralkodó nem épp bölcs módon, sokszor illuminált állapotban hozta meg a döntéseit, amelyek visszavonhatatlanak voltak, hogyha a perzsamét törvényekre gondolunk. És egy ilyen világban Eszter nem igazította az értékeit ehhez a környezethez. Ő nem kalibrálta újra a meggyőződéseit, hogy másokat megnyerjem. És egy gyakorlati példát hozva, én is nagyon sokszor látom barátnőknél, vagy hogyha párkapcsolatokra gondolunk, hogy úgy mennek bele, hogy ők meg fogják változtatni a férfit, és majd arra az ideálra formálják, amik számukra kedves. Csak ezzel az a probléma, hogy továbbá nem partnerként funkcionálnak abban a kapcsolatban, hanem inkább lelki segélyszolgálat, terapeuta, vagy éppen pótanya. És ezzel ugye elvesztődik az igazi eszenciája. De Eszter lámpásként világított abban a perzsa világban, és ezáltal vált ő megnyerővé és vonzóvá a környezete számára. A második pedig az alázatos bátorság. Itt meg is lepődhetnénk, hiszen ez egy elsőre paradox fogalomként hathat. Hogyan lehet valaki alázatosan bátor? Nos, a történetnek a kulminációja, a tetőpontja az, hogy Eszter sokáig titkolta a származását az uralkodó előtt. Amikor a népe veszedelembe került, nagybátyjának a tanácsára hallgatva, ő vállalta azt a küldetést, hogy az uralkodó előtt az életét kockáztatja a népe megmentéséért. Így vált ő a bátorság példaképévé, de azért volt alázatos, mert imádságban készült föl, mi is sokszor alábecsüljük az ima erejét, hallgatott a jó tanácsra, illetve ügyelt a megfelelő időzítésre, amikor mi már ledöngettük volna a kapukat, és minden követ megmozgattunk volna. De bátorság viszont azért kellett hozzá, mert Szerxészről ismert volt Hérodotosz írása alapján, hogy amikor például egy gazdag kereskedő nagy anyagi összeggel támogatta a hadjárat, Magdát, azt kérte tőle, hogy 5 fia közül egy ne vonuljon háborúba. Szerxész erre mit csinált? Ő ketté vágta a fiú testét, visszaküldte az édesapjához, és azt mondta, tessék, most már a tiéd. Tehát egy ilyen uralkodóról van szó. És Eszter ebben a világban vált ugye alázatosan bátorrá, és érdekes volt, hogy ő, ugye, hogyha a mai modern időkre gondolunk, nem vetem el a pszichológiának az újdonságait, de a túlzott individualizmus korszakában élünk. Csak akkor kezdődik el az a nagybetűs élet, amikor az én zónánkon kívülre is lépünk, és elkezdünk egy nagyobb célért, egy magasabb, nemesebb tevékenységért munkálkodni. Érdekes, hogy még a Stockholmi Egyetemen is van egy tanulmány, aminek a neve, hogy kifizetődő önzetlenség, mert azt fedezték föl, hogy az altruizmust mutató embereknél jóval magasabb a jövedelem, és több gyermekük is van. Ez úgymond biznisz 1.0 új köntösben. És a harmadik pedig a kiteljesedett szépség, amivel zárnám. Eszterről tudjuk, hogy mindenkinek tetszett, aki csak látta őt. Hogyha mi a reggeli szépségápolási rutinunkra gondolunk, akkor hát használunk 4-5 terméket, és jó esetben elkészülünk 15 perc alatt. Ezzel ellentétben Eszter rutinja 6 hónapig tartott, különböző egzotikus olajok tengerében, valószínűleg a mai férfiak többsége ezt már nem várnák ki. És érdekes azt meglátni, hogy ő nem csak a sugárzó bőre, a fényes haj koronája miatt volt megnyerő, hanem az elrejtett ember, a belső lélek szépsége miatt. A gyakorlóban jelenleg mentorálást végzek a Nemzeti Tehetségközpont keretein belül, és beszélgetek fiatalokkal, segítek a szakmai útra való felkészülésben, de csupán az élet kérdéseiről, és hát ami érdekli a tehetséges fiatalokat. És amikor vonulok a folyosón, vagy sétálok, látom azt, hogy a diákok, a fiúk is, de hát főleg a lányok nagyon ügyelnek, rászánják az időt arra, hogy megmutassák a szépségüket, az egyéniségüket, azonban a lélek ápolására vonatkozó tanácsok nem olyan divatosak, és sokszor ugye a csábításnál, vagy a vonzerőnél is elfelejtjük azt, hogy nem az az alapja, hogy éppen mennyit mutatunk meg magunkból, hanem mennyit hagyunk sejtetni. De ezt éppen a télvíz idején hordott haspóló nem igazolja. És ezeket a szavakat pedig Shakespeare-nek a gondolataival zárnám, aki azt írta, hogy a természetben nincs rút, csak a jellem, de bármilyen szép rút, aki galád. Az erény szép, még a szépség, ha olcsó, jellem köntöse, csak festett koporsó.
Melyek azok a fontos motívumok, amik végigvonulnak a történeten?
Több egyetemes motívum felfedezhető Eszter könyvében, amik kontrasztosan épülnek föl, és szinte ellentét párokként is fel tudnám ezeket sorolni. Az egyik, amiről már beszéltünk, az Eszter morális állóképessége, amely ellentétben áll Perzsia paráznaságával. Ezt egyébként felfedezhetjük mondjuk a Kuvadizban is, hogyha valaki olvasta Henrik Sienkiewicz regényét, ahol a katakombákban élő keresztényeknek a hite szemben állt Néró tivornyáival. A második pedig Mordokáj és Hámán között alakul ki. Hámán a rossz fiunk, aki ki akarta ediktumával írtani a zsidó népet a föld színéről, egy nagyon hataloméhes és gyilkossági szándékkal teli ember volt, akit Isten végül letaszított, míg Mordokáj bölcs, szelíd életével megnyerte az uralkodót is, és Isten végül felemelte. Említésre került a Nobel-díját adó a köszöntő beszédben, és a fantasztikus élmény során én is megtapasztaltam azt, hogy a Nobel-díjas tudósoknál van egy közös tulajdonság, mégpedig a szelídség. Hiszen ismerik a saját határaikat és a kozmosz végtelenségét. Széchenyi is azt mondta, hogy még sokat kell tanulnom ahhoz, hogy felismerhessem, milyen keveset is tudok. És több példát említhetnék itt, még az első és a második törvényt, amit kiemelnék, hiszen az első törvény a zsidó kiirtására adatott, a második viszont a felszabadításukra. És így az első törvény, ugye a bűn, annak a zsoldja a halál, és ez nem csak ugye a fizikait jelenti, hanem a lelkit, amely a teljes szeparáltság Istentől, de a második pedig kegyelem Krisztusban, ami hasonlóképp nullifikálhatja az elsőt és felszabadíthatja az embereket.
A jelen modern időkben nagyon sok ellenséges üzenet ér minket a nőiességünkkel kapcsolatban. Hogyan lehetünk szerinted az ige tükrében autentikusan nők?
Valóban rengeteg polarizáló üzenet ér minket a nőiségünkkel kapcsolatban, és hát olyan időket élünk meg, amikor csupán a nő fogalmának definiálása rengeteg viszályt szít. A szociális média abban különleges, hogy mindig kész megoldásokat kínál, kész ételeket, kész retusált fotókat, és úgy is mondhatnám, hogy ezek mélyfagyasztott megoldások. Mert úgy gondoljuk, hogy ha elolvasunk egy olyan cikket, hogy 5 tipp, hogy jó nő legyél, akkor már rögtön azokká is válunk, azonban kevesen vállalják azt az utat, ahogy megjárják, míg autentikusan nőké válhatnak. A nő és a férfi közti különbség az anatómiai különbségeken túlmutat, hiszen nem egymás ellenfelei, ellenségei, ellentétei vagyunk, hanem komplementerei. Ezt megtapasztalhattam akkor, amikor több éven át társas táncoltam, és rájöttem arra, hogy akkor alakul ki igazán harmónia egység a két partner között, amikor nem vetélkednek egymással, hanem összhangot alkotnak, és mi is így alkothatunk egy gyönyörű táncot az életben. És még az elején frusztrált is voltam, hogy hát mondom, milyen gyenge ez a partnerem 11 évesen, aztán rájöttem, hogy nekem kellett először változni és picit megerősödni ahhoz, hogy ez sikerülhessen. Tehát visszatérve, ugye minden kislány szívében, vagy nagyon sokaknál megfogalmazódik az a gondolat, hogy várják, hogy eljöjjön érte a daliás herceg, aki kiszabadítja őket a fogságból, és egy új kalandra invitálja őket. És ez nem csak filmekben jelenik meg, hanem ezek a toposzok picit más formában, de a Bibliában is fellelhetőek. Hiszen az egész megtáltás történet Isten küzdelme az ember lelkiért, aki kiszabadít a bűn fogságából, érdemesnek tart minket, a lelkünket fel akarja szabadítani, és egy minőségileg más életre invitál. Az Ézsaiásban is azt olvassuk, hogy drága vagy a szememben, becses vagy, és szeretlek. És ez a nagy szeretet pedig Krisztus megváltásában mutatkozik meg leghűbben. És érdekes még azt kiemelni, hogyha nézzük a művészeti alkotásokat, és látjuk a különböző férfi ábrázolásokat, azokat mindig valami mozgás, dinamizmus, akcióorientáltság jellemzi, de még mondjuk gondolunk a Willendorfi Vénuszra, Tiziano, vagy a Klein modernkori Vénuszára, akkor az mindig valami nyugalmat áraszt magából. És sokszor megfogalmazódik az a gondolat is, hogy a nő akkor a legszebb, amikor megpihen. Most ez nem lustaság vagy tétlenség, hanem a nagybetűs nő a belső központjával összhangban van. Amikor már nem csak a saját erőforrásaiban bízik, hogy másokat vagy Istent megnyerjen, hanem elfogadja Isten radikális szeretetét, és ezt tudja tükrözni mások iránt is, és akkor ez nem küszködés, hanem már kegyelem.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak a Biblia női alakjairól és Novák Blanka könyvbemutatójáról. A műsor szerkesztője Domán Vivien nevében is búcsúzik a bemondó, Harcos Krisztina. Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú.